Az egyre napok, az elmúlt napokban egyre inkább sűrűsödtek az olyan nyilatkozatok, amelyek hát legalábbis nagyon laikus szemlélőként azt engedi következtetni, hogy nem igazán kerülhető el az orosz-ukrán háború, de mit mond erre Ben Darzsevszky Anton, a Danube Institut geopolitikai kutatócsoport vezetője? Éresedik annyira a helyzet, hogy ebből már nincs diplomáciai megoldás?
Jó reggelt kívánok! Mindenképpen egy ilyen ügyes orosz blöfföt látunk, egy orosz zsarolást, amely vagy bejön, vagy nem. A probléma az, hogy mindenki elhiszi Oroszországnak, hogy képes megtenni ezt, hogy meg fogja tenni ezt a lépést, nevezetesen Ukrajna megtámadását, és ezért tartott a helyzet, ahol. Én azt gondolom, hogy Oroszországnak nem érdeke megtámadni Ukrajnát, ha meg akarta volna támadni, akkor megtette volna. Ha megnézzük a korábbi konfliktusokat, mondjuk az orosz beavatkozás Szíriában, Krím megszerzését, megszállását, vagy orosz-grúz háborút, ezek néhány nap leforgása alatt történtek. Itt pedig gyakorlatilag október óta látjuk, halljuk szinte élő közvetítés során, ahogy gyűlnek az orosz hadseregek az ukrán határoknál, ami azt mutatja, hogy hát nyilván Ukrajna is felkészül, sok ideje volt felkészülni egy ilyen konfliktusra, és ha valóban katonai szembenállásra kerülne sor, akkor az mindenképpen nagy áldozatokkal, nagy gazdasági kárra járna. Oroszország mindent feltett most erre a lapra, hogy azt mondja, hogy veszélyt jelent Ukrajnának, és ha nem, a nyugat nem megy bele a követeléseibe, akkor megtámadja Ukrajnát. A kérdés az, hogy meddig terjed az a blöff, meddig hisszük el Oroszországnak, hogy képes megtenni ezt. És sajnos a helyzet valóban odáig gerjed, ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, hogy Oroszország már nem tud visszafonulni változatlan formában, tehát nem történhet meg az, hogy egyik pillanatra a másikra az orosz egységek eltűnnek a határoktól, mert mindent erre alapra tett fel. Ugye itt van egy komoly gazdasági elem, mert ezeket a mobilizációt fizetni kell, az ott állomásozó egységet fizetni kell, ez napi szinten több millió dolláros költség, van egy presztízsveszteség, hogyha az orosz diplomácia és természetesen Vladimir Putyin azt mondja, hogy csak ilyen feltételekben hajlandó belemenni, és mégse ez történik, akkor nyilván ez egy presztízsveszteség lenne. Tehát mind a mellett, hogy azt mondom, hogy ez egy gerjesztett konfliktus, hogy háború nem várható, az is látszik, hogy önmagától nem fog megoldódni ez a konfliktus, hanem vagy diplomáció úton oldódik meg, vagy olyan úton, hogy Oroszország arcveszteség nélkül tudna kilépni belőle. Például olyan módon, hogy nem tudom, orosz fegyőre kerülnek Belarusba, ami további eszkalációt jelent, vagy Kaliningrádba, vagy Kelet-Ukrajnában hirtelen orosz önkéntesek jelennek meg. Ez némi megoldást jelenten Oroszországnak a presztízsveszteség kikerülésére, hogyha a nyugat nem megy bele az oroszok által diktált feltételekbe.
Meg személy szerint én a diplomáciai megoldást azt most úgy egyelőre nem érzem, hogy milyen irányban mehetne el, mert olyan szinten megmerevettek a felek, tehát hogy senki nem akar gyakorlatilag semmiben engedni, viszont mindenki visz valamilyen módon fegyvert, akár Ukrajnának, akár mondjuk az oroszok a saját határaikhoz. Mi az, ami még egyébként a háború ellen szól? Nyilván nagyon-nagyon komoly gazdasági szankciókkal nézne szembe Oroszország, de mondjuk nem bírná ki? Mármint a gazdasági szankciókat?
Nehéz megítélni az Oroszország bíróképességét, azért a Szovjet korszakban is elég komoly elszigetelődésben volt része, és persze az lett a vége, hogy Szovjetunió összeomlott, de több évtized kellett hozzá. Az Egyesült Államok által ígért szankciók sokkal komolyabbak, mint az eddigiek. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a teljes nemzetközi életbe, pénzügyi életbe integrált orosz pénzügyi rendszert választanák le ettől a nemzetközi pénzügyi élettől. Tehát a SWIFT rendszer lekapcsolása, a Mastercard, Visa bankkártyáknak a teljes ellehetetlenítése, az amerikai technológia, okos eszközöknek a exporttilalma, stb. Tehát biztosan nagyon komoly károkat okozna. Én a másik oldalról közelíteném meg, hogy ha meg is történik egy ilyen háborús konfliktus Oroszország és Ukrajna között. Ez nem egy egyszerű menet lenne Oroszország számára, nagy veszteségekkel járna, és ezt nagyon nehéz eladni a belpolitikai tehát az orosz lakosság felé, hogyha netán koposok érkeznének haza, hogy nagy ára lenne ennek a megszállásnak, az biztos, hogy bedönteni az orosz politikai vezetésnek a népszerűségi indexeit. Ráadásul Ukrajnát nem lehet pacifikálni, még katonai eszközökkel is. Hát az elmúlt, tehát 2014 óta az ukrán lakosság egyre inkább orosz ellenes irányba mozdult el, hogyha a közeli kutatásokat nézzük, akkor legfeljebb a lakosság 5-6%-a támogatja az orosz irányvonalat, és 13% mondja azt, hogy hát valamilyen kapcsolatok helyreállítására szükség van Oroszországgal. Tehát nagyon csekély az az arány, akik valamilyen szinten kapcsolódnak, vagy valamilyen szinten az orosz kapcsolatokban látják Ukrajna jövőjét, és egy ilyen orosz megszállás kétségtelen azzal járna, hogy valamilyen partizán háború bontakozna ki, vagy nagyon komoly fegyveres ellenállás bontakozna ki. Tehát egyszerűen Oroszország nem tudná ezt az országot megfelelően komoly gazdasági és emberi életek elkerülésével pacifikálni. Tehát ilyen költsége is van, amivel számolni kell. Nyilván ezzel az orosz politikusok tisztában vannak.
Még akkor sem, hogyha mondjuk valamilyen látszat vezetőt odaültetnének Ukrajna élére, aki nevesül ukrán, mert már neveket is lehetett ezzel kapcsolatban olvasni, hallani.
Érdekes, hogy a brit diplomácia publikált egy ilyen valahonnan származó vagy keringő dokumentumot, ami alapján megvannak azok a nevek, akiket Oroszország el tudna képzelni, mondjuk Ukrajna élére, akik orosz barátpolitikát tudnak folytatni. Az igazság az, hogy ezek a nevek, hogyha megnézzük a dokumentumban szereplő neveket, vagy olyan politikusok, akik a 2014-es fordulat után menekültek el Ukrajnából, és jelenleg Oroszországban tartózkodnak, tehát semmilyen kapcsolatuk nincs az ukrán lakossághoz, semmilyen, tehát nincs mérhető népszerűségük, nem lehet őket csak úgy odarakni az ország élére. Vagy olyan politikusok vannak benne, például Murajev, aki egy orosz barát, hát marginális támogatottsággal nagyjából 1-2%-os népszerűségű pártot visz. Tehát persze katonai körülmények között, egy megszállás alatt bárkit oda rakni, csak annak nem lesz semmilyen. Tehát annyi erővel egy orosz figurát is oda lehetne rakni. Ennyi erővel bármilyen orosz politikus is politikus oda lehetne rakni Ukrajna élére, mert semmilyen, tehát Ukrajnán belül semmilyen támogatottsága nincs ezeknek az embereknek. Tehát nem lehet egy orosz barát politikust erőszakos módon kieszközölve odarakni Ukrajna élére, mert nincs Ukrajnán belül nincs támogatottsága. Ez nem reális forgatókönyv.
Még nagyon röviden, mi lehet ebben az egész konfliktusban szerepe, hogy milyen szerepe lehet Fehér Oroszországnak? Tehát azért az elmúlt időszakban onnan sem olyan hírek jöttek, hogy javult volna a helyzet, és hát a hadgyakorlat egy része, ami februárban kezdődik majd, az pont Fehér Oroszországban lesz az orosz csapatokkal közösen. Elképzelhető, hogy mindazok ellenére, amiket elmondtunk, hogy észszerűség, mi az, ami nem szól a háború mellett, mégiscsak lesz Fehér Orosz támogatással? És ez az ára mondjuk annak, hogy megtarthatta a Fehér Orosz elnök a hatalmát?
Én azt gondolom, hogy ez is inkább zsarolási potenciál részét jelenti, hogy most már orosz egységek nem csak Ukrajna keleti részén jelentek meg, mármint az ukrán határok keleti részén, hanem északi határok felől is fenyegetően hat, hát nem csak a belorusz-orosz hadgyakorlatok, de az ott állomásozó, jelenleg állomásozó orosz erők is. Az, hogy valóban bevetésre kerülnének, hát ez nagy kérdés, én azt gondolom, hogy nem. Bár hozzá kell tenni, hogy az elmúlt időszakban, ugye pont februárban lesz egy alkotmánymódosító referendum Belarusban, és az új alkotmányban többek között belekerül, hogy Belarus már nem törekszik a semlegességre, ami egyértelmű ugye lépés Oroszország felé. Ugyanakkor Belarus továbbra sem ismerte el még a Krím-félsziget orosz megszerzését, ez az, amit az orosz diplomácia nagyon régóta szeretné elérni Lukasenkán keresztül. Tehát például egy ilyen ellenséges lépés, hogy Belarus részé Ukrajna felé, Ennek az első lépése pont az lenne, hogy elismernék a Krím-félsziget orosz megszerzését, és ezt még egyelőre nem tett, ez még ott van Lukasenka tárgyalási potenciáljában, ezt még tartogatja. Tehát én azt gondolom, hogy inkább ez inkább fenyegetően hat, de fenyegetően, mint hogy valódi veszélyt jelentene. Nyilván az orosz, ez nem segít az ukrán vezetésnek, nyilván számolniuk kell vele, hogy mostantól nem csak kelet felől, hanem észak felől is van egy ilyen katonai veszély.
Van két időpontunk, az egyik február eleje, amikor elméletileg a magyar miniszterelnök hivatalos Moszkvába, illetve hát a téli olimpia kezdete. Ezek az időpontok abban az értelemben garantálhatják azt, hogy nem indulnak el a harci cselekmények semmiképpen sem, hogy ezeknek nagyon rossz optikája lenne, hogy ilyen finoman fogalmazzak?
Én azt gondolom, hát hogyha abból indulunk ki, hogy itt lesznek valamilyen harci cselekmények, amit én kevésbé valószínűleg tartom, de ha lesznek is, én azt gondolom, hogy inkább itt a melegebb időszak várhatóak, valamikor február vége, március eleje a legkorábbi időpont, amikor szerintem ilyen jellegű cselekményekre sor kerülhet, ugyanis hát télen nem jó háborúzni. Az ellátás, hát különböző időjárási viszonyok miatt ez nem egy szerencsés időpont. A orosz-belarusz katonai gyakorlatoknak az időpontja is például február 9 és február 20 között esedékes, addig az orosz csapatok folyamatosan érkeznek Belarusba, de maguk a hadgyakorlatok majd február közepén várhatóak. Tehát ezt csak azért mondom, hogy február közepe végéig biztosan ott lesznek az orosz csapatok Belarusban, ami nyilván fenyegetést jelent. Hasonlóan, ahogy a ukrajna keleti határon lévő orosz csapatok is hivatalosan, hát többek között hadgyakorlatokon vesznek részt, amelyek nagyjából február végéig tartanak. Tehát én azt gondolom, hogy Moszkva kihasználja a maximumig azt a zsarolási potenciált, és próbálja diplomáciai úton elérni azt, amit akar, nevezetesen azt, hogy Ukrajna soha ne legyen a NATO tagja, és a NATO ne vegyen részt semmilyen formában a volt szovjet utódállamokban. Ezek a legfontosabb orosz követelések, és ezt katonai úton megzsarolva a nyugatot próbálja elérni most.
Ben Darzsevszky Antont, a Danube Institute geopolitikai kutatócsoport vezetőit hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát!
Köszönöm a beszélgetést!